1910 10-ben születtem. A családom az örmény származású. Hát én nem nagyon lelkesedek ezekért az örmény dolgokért, mert elég baj van abból, hogy magyar vagyok, ugye? Nem kell még külön egy másik szerencsétlen népet is a nyakamba venni származásilag.
A személyes élményre, benyomásra, a Trianonnak az ön és a családja életére gyakorolt hatására vagyok kíváncsi.
A világháborút még átéltük, birtok volt Réthaton és Angyalkúton, és mikor beállt itten a változás Trianonnal, akkor az apámnak a két húg, aki Pestre ment férhez, megijedtek, hogy a közös vagyont az új rendszer el fogja venni, de nálunk Bagolyér el lett azba a birtok, úgy szintén az aradi ház is, mert jött a koronabeváltás, és egy lejt adtak két koronáért, holott öt lej volt egy korona. És ez tönkremenés jelentett tulajdonképpen. Az apámat aztán, aki levéltáros volt a városnál, kitették, megbuktatták a román nyelvvizsgán, kicserélték egy borbémesterrel, ami jellemző, ugye?
Ez egzisztenciálisan, nagyon hátrányosan érintette a családjukat?
Igen, mert teljesen minden nélkül maradtunk, és a két évi nyomorgás után nyugdíjazták. Elvándoroltak a szőnyegek képe, ami egy ilyen fölbirtokos háztartásban létezik. Ezt el kellett kótya vetélni, hogy legyen mit enni.
Emlékszik arra napra, amikor a román közigazgatást bevezették a Radon?
Én emlékszem arra, amikor megjelent a román hadsereg itten. Elemista voltam abban az időben, és a Kossuth utca, Barosesti utcai iskolába jártam, és mentem iskolába reggel, és trombita szó hangzott el, és megálltunk, mint gyerekek kíváncsiságból, hogy mi történik a főtéren, és megjelent a román hadsereg. Elől jött egy tiszt, akinek a lába majdnem a földig lógott le, mert egy olyan kis mokány lovon ült, és utána jött a katonaság. Satszolom, egy század lehetett, három szakasz. Nagyon érdekes volt, mert a francia hadseregtől kapott uniformist viselték. Jellegzetesen hátra is volt gombolva, mert a francia hadseregnek a köpenye egy olyan kékes-szürke köpeny volt. Utána voltak, akiken bocskor is volt, nem volt csizma, illetve bakancs. És befejezésként egy szintén ilyen mokány lovacska húzott egy gyalogsági ágyút. A főtéren jöttek végig, aztán bejöttek a Széchenyi utcába, a Széchenyi utcából az egyik mellék utcába mentek be, amelyik azután a Kossuth utcára vezetett, és a Kossuth utca és a Berény utca sarkán ott volt a Honvéd laktanya, ami üres volt, és a Honvéd laktanyába aztán lerakták a cuccot. Másnap aztán összehívták a városi tisztviselőket a gyűlésterembe. Megjelent egy román ezredes, aki tartott egy beszédet, és felszólította őket, hogy tegyenek esküt, mert itt Románia van.
Ez 1919?
19-ben volt. Előtte volt egy francia megszállás itten.
Ön akkor gyerekként mit fogott fel ebből? Tudatosult önben az, hogy mostantól román világ lesz?
Az nem volt tudatos, de az tudatos volt velem, hogy ezek idegenek, mert az aradi románság, az itteni magyarsággal és a többi nemzetiségekkel együtt békében élt. Nem volt elnyomás. A románságnak itten tulajdonképpen nyugati kultúrában volt része. Alapvető különbség, és tulajdonképpen még ma is differenciák vannak a műveltségünk és a román műveltség között. Tudnélik, a regáti románságnak a társadalma egy kétosztályos társadalom volt. Volt egy vezető réteg, egy bojer réteg, amelyik megjelenésében bunda, kacsula, stb. És nagy üzletek, és a plebs, a populus romanus a hadseregtől lopott molitérben és nadrágban járt, és 20 les borravalókból élt. Azok, akik megkeverték a kártyákat annak idején a Párizs környéki békeszerződésnek a szülei, ha szabad így mondani, tudás hiányával voltak. Őnekik az volt a lényeg, hogy megjutalmazzák azokat, akik melléjük álltak, és ez nekik sikerült is. De az elképzelésük az, hogy ezt oda csatolják Romániához, és majd az elmaradt részét Romániának, a Kárpátokon túli területet, az itteni kultúra, műveltség magához emeli, és kitanítja. Elgáncsolta a nacionalista felfogása a vezető rétegnek. Nem az egyszerű románról beszélek, mert azoknak fogalmuk se volt róla, hogy mi történik. Azok azt csinálták, amire parancsot kaptak, illetve amire lefizették. Amikor megkötötték a fegyverszünetet, akkor itt bekövetkezett a francia megszállás. Ide színes bőrűek jöttek, ilyen spáhik. A legénység mind gyarmati színes bőrű volt, csak a tisztikar volt fehér bőrű. Hozzánk is volt beszállásolva a francia tiszt. Később aztán a francia tisztet felváltotta egy román főhadnagy, aki franciául beszélt az apámmal. Eleinte az aradi románság adta ki a városnak a vezetését. Aztán ezt a vezető réteget kicserélték, regátból hozott vezetőkkel. Ennek a következménye aztán a későbbi dolgokban meg is látszott. Egy nívó csökkenést okozott. Itt volt például a Marta gyár, a Magyar Automobil Részvénytársaság Arad. A gyárat leszerelték, és elvitték Brassóba, és csináltak belőle repülőgépgyárat. Miután ki kellett maradjak a középiskolából, akitől tanultam a szakmát, az unokavátyám volt, egy temesvári technikus, aki vezetett itten egy köszöbőgyárat. És hát akkor a családi kupaktanács arra az ötletre jutott, hogy nekem jó lenne megtanulni a kötszövő mesterséget. És gyakornokként fölvettek, de meg kellett tanulni a mechanikát is, mert a gépeket is karban kellett tartani és javítani, automata gépek voltak. Közben jött a háború is, jött nekem az az időszak, amit átmentem Magyarországra, és dolgoztam a hadiparban.
Soha nem gondolt arra, hogy Magyarországon letelepedjen?
Áthoztam Magyarországra a családot, és én 42-ben mentem innen, átszöktem a határon, és kaptam ottan állást. A Danubiában dolgoztam, lőfegyver és lőszergyár volt.
Mikor jött vissza Magyarországról?
45-ben.
Miért?
Mert nem volt mit enni.
Hányszor kellett újra kezdenie az életét?
Háromszor. Egyszer családi alapon mentünk tönkre, másodszor itt kellett hagyjam az állásomat, én vezettem azt a harisnyagyárat, amit én terveztem. A gyár itt maradt, de leállt, mert az alkalmazottak egy része átment Magyarországra. A harmadik újrakezdés az már itt volt, mikor visszajöttem.
Hogyha nem lett volna Trianon, akkor az ön élete és a családja élete egészen másképp alakul?
Úgy alakult volna az életem, hogy technikai iskolát végeztem volna, vagy valamilyen tudományos egyetemet, és olyan szakmát választottam volna, ami nekem hobbi volt. Nekem a finomechanika is hobbi mesterségem. Az aradi fényképészeket én szolgáltam ki gépjavításokkal évtizedekig.